olvasunk igét ma reggel 2 Korintus 5-ből. Az első 10 verset fogom elolvasni. Tehát 2 Korintus 5, 1-től 10-ig. Tudjuk pedig, hogy ha a földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökké való mennyei házunk. Azért csóhajtozunk ebben a testben, mivel vágyakozunk felölteni rá mennyből való hajlékunkat, ha ugyan nem bizonyulunk felöltözve is mezítereneknek. Mert mi is, akik e sátorban vagyunk, megterhelten sóhajtozunk, minthogy nem szeretnénk ezt levetni, hanem felölteni rá amazt, hogy a halandót elnyelje az élet. Isten pedig, aki minket erre felkészített, a szellem zálogát adta nekünk. Tehát mindenkor bizakodunk, és tudjuk, hogy amíg a testben lakunk, távol lakunk az Úrtól, mert hitben járunk, nem látásban. De bizakodunk, és inkább szeretnénk elköltözni a testből, és hazaköltözni az Úrhoz. Ezért arra törekszünk, hogy akár itt lakunk, még akár elköltözünk, kedvesek legyünk neki. Mert mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk Krisztus ítélőszéke elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, aszerint, amit a testben cselekedett, akár jót, akár gonoszat. Ez az ige szakasz arról szól, ez a fő mondani valója számomra, ez volt a fő gondolata számomra, hogy kinek kedveskedik a mi életünk. Kinek kedveskedünk. Ahogy itt az ige beszél a mi testünkről, a mi valónkról, magunkról, az élünkről együtt, mint egy sátorház, mint egy sátor, kedveskedünk magunknak, vagy az Úrnak. Az előző részben arról beszéltünk a múlt héten, hogy a testünk olyan, mint egy cserépedény, hordozza Krisztus életét, és ő az, aki erőt ad nekünk. Azért, hogy az evangéliumot képviseljük, az evangéliumért folytatott küzdelemben. És ez a küzdelem, ez akkor zajlik az életünkben, ha mi ezt végezzük, ha folytatjuk, ha mi fölvesszük a kesztyűt, ahogy szokták mondani, fölvesszük ezt a harcot. Ez rajtunk múlik. Az Úr Jézus adja az ő erejét, eszközeit ahhoz, hogy részt vegyünk ebben. Erről szó volt a múlt héten. Ez hozzá tartozik a szenvedés is, és erről beszél Pál apostol, amit olvastunk itt a negyedik rész végén, hogy Pál apostolnak az élete állandóan, vagy sokszor a halál közelsége sem volt idegen. Az ő élete így zajlott, de nem ez volt a lényeges, nem ez volt a fontos a számára. Nem ez volt a hangsúlyos, hogy mi történik az ő földi életével, vagy a testével, vagy a magával mi történik, hanem fontos volt számára, hogy az evangélium ugye terjedjen. És aztán olvastuk ott a résznek a végén, hogy nem csüggedünk. És hát ez egy kérdés is felénk, hogy nem csüggedünk. Talán sok olyan tapasztalunk, sok olyan van az életünkben, ami csüggedésre adna okot. A Pál apostol és az ige, Isten igéje biztat bennünket, hogy ne csüggedjünk. Ne csüggedjünk, miért is ne csüggedjünk? Azért, mert ugyan a külső láthatólag romlik, de a belső épül, megújul napról napra. Erről szólt az ige múlt héten, és ezt folytatja ezt a gondolatmenetet Pál apostol az 5. fejezetben, amit már elolvastunk, az első 10 vers, és az egész fejezet tulajdonképpen arról szól, hogy az egész fejezet arról szól, hogy milyen az, amikor Isten megbíz valakit az ő békességének a hirdetésével, továbbadásával, és van egy belső meggyőződés, ami hajtja az embert ebben. Az a belső meggyőződés, hogy az a legfontosabb, hogy az emberek, akik még nem ismerik az Úr Jézus Krisztusban az örök életet, megtalálhassák az Úr Jézus Krisztus, mint megváltójukat. Ez a És ez a gondolkozásmód, a krisztusi gondolkozásmód egy olyan következménye jár, hogy teljesen átalakul az ember életszemlélete. Teljesen máshogy gondolkozik az élet dolgairól, a fontosság, mi a fontos, mi az, ami lényeges az életünkben, mi az, amivel sok időt töltsünk, mi az, amire teljes erőbedobással álljunk rá, mi az, ami a számunkra cél legyen az életbe. Ez teljesen megváltozik a krisztusi gondolkozásmódban. Teljesen más irányultsága lesz az ember életére. Nem az lesz a fontos a számára, a számunkra, hogy olyan fajta földi sikereket érjünk el bármilyen területen, ami maradandóvá teszi a mi földi életünket. Nem a földi életünk maradandósága a cél. Természetesen látjuk, hogy annak ellenére, hogy nem ez volt a célja Isten embereinek ezen a földön, mégis az ő életük maradt a legtovább láthatóvá a földön. Az ő életük maradt a legmaradandóbb, hogy így mondjam, hiszen a Biblia megőrzi az ő életüket, az ő nevüket, az ő történetüket. Azok az emberek, akik Isten munkájában olyan elhívást kaptak, hogy részt vegyenek akár a Biblia lapjainak a megírásában, vagy annak a történeteiben, abban az időszakban éltek, amiről szól a Biblia, ezek az emberek a földi értelemben is maradandót alkottak, vagy maradandóak lettek. De nem azért, mert ez volt a céljuk. Nem azért, mert ez volt a szándékuk, mint egy akár egy művésznek, vagy egy olyan embernek, aki a földi élet dicsőségét keresve akar maradandót alkotni. Hiszen azt mondja itt az ige, amit felolvastunk, hogy a földi életünk az egy olyan kirándulás egy leamortizálódó sátorban, amit mindenki megtapasztal. Hogy ugye ez a rövid 70-80 esztendő, vagy kinek több, éppen tegnap voltunk ugye Alvar Győző bácsi 90. születésnapján ünnepelni az utcában, van akinek több, de mégis azt látjuk, hogy nagyon gyorsan elszáll, nagyon gyorsan elröpül. És olyan ez, mint amikor elmegy az ember egy kirándulásra. Elindul, vannak benne állomások, vannak benne pontok, vannak benne olyan megállóhelyek, ahol meg kell állni és valamilyen fajta döntést hozni, hogy merre menjen tovább az élet. Ugyanilyen gyakorlatilag a földi életünk. Nagyon sok döntéshozási pontja van minden ember életének, és ez egy óriási kegyelem, hogyha valaki már gyerekkorában, fiatal korában megismeri az Úr Jézust, hiszen akkor egészen más lesz, ahogy az előbb is mondtam, ez a döntéshozási mechanizmus, ez a gondolkozásmód, hogy merre menjen az életem, merre tartson, hova tartson, mi legyen a fontos, mi legyen az, ami nem annyira, mi legyen az irány az életemnek, úgy választok pályát, társat, munkát, stb. Szolgálatot, gyülekezetet, hogy az a cél, hogy az Úr Jézusnak szolgáljak, Istennek kedveskedjek. Kinek kedves az életünk? Ez újra és újra jó, hogyha ott van a szívünkben ez a kérdés, hogy őszintén meg tudjuk válaszolni. A mennyei életről azt mondja az ige, hogy ez egy egészen más helyzet. A mennyei élet, az az örök élet egy halhatatlan házban. És ez a ház itt ebben az ige értelmezésben, ebben az ige szakaszban egyértelműen a dicsőséges testre vonatkozik. Arra a testre, ami halhatatlan és örök élet végéig az örök életben leszünk benne, hogy így mondjam. Hiszen itt az ige összefüggésében látjuk, hogy erről van szó. Hogy a mostani sátorházunkra szeretnénk felölteni, ahogy majd erről szó lesz az ige mondja, szeretnénk felölteni azt a mennyeit, ami képes követni az Úr Jézus, képes az engedelmes életre. És ez az, amit a hittel befogad az ember, hittel megért, hogy ez a fontosabb, ez a mennyei, akkor, ahogy Pál apostol megértette ezt, ezért nem sajnálja, nem sajnáljuk, hogy a földi sátorunk összeomlik, mert van örökkévaló mennyei házunk. Nem sajnáljuk, hogy, és ebben nagyon sok minden benne van ebben, hogy nem sajnáljuk, ebben benne van az a hit, hogy igaz ránk nézve, amit Isten igéje mond, hogy oda megyünk a dicsőségbe, és abba a mennyei házba, abba a mennyei testbe, amelyik Isten dicsőségére lehet. Ami már nem bűnnel terhelt, ami egészen más tulajdonságokkal rendelkezik, mint a földi életünk. Természetesen ugye ezt könnyű kimondani, elmondani ezt a gondolatmenetet, amit Pál apostol mond az igében, az olyan, mintha a gyerek ugye felmondja a leckét. De attól még a szívünkben egyáltalán nem biztos, hogy ez van, amit itt mond Pál apostol. És ezt nagyon jó nekünk látni, hogy az a kérdés, hogy nem sajnáljuk, és nem az a fontos tényleg, hogy észben, értelemmel tudjuk ezt, hanem hogy szívből ki tudjuk-e mondani, vagy csak az értelmünkkel. Én nagyon szeretek élni, én nagyon szeretem a földi életet, nagyon szeretek testi dolgokkal foglalkozni, sok mindennel, nagyon szeretek enni, sok minden mást is, és nagyon nehezen tudom kimondani ezt szívből, amit itt az ige mond. Persze nyilván Isten végzi a munkáját ebben, és nálam idősebb testvérek meg tudják mondani, hogy valószínűleg Isten töri a mi önérzetünket, vagy avval is töri a mi földi életszeretetünket, hogy sok mindent kivesz a kezünkből. Kiveszi azokat a dolgokat a kezünkből, amiket szerettünk, és aztán később talán nem tudjuk csinálni. És ez nem azért van, mert Isten kegyetlen velünk, hanem azért, mert ez a természete a földi sátornak, hogy tönkre megy, hogy összeomlik, a bűn terheli, és nem tud örökké élni. Ezért kell ugye azt eltemetni, azért hal meg, és a földbe porrad a test, és vele együtt az a gondolkozásmód, ahogy éltünk. De milyen nagy dolog az, hogyha valóban megértve ezt, ott van a szívünkben egy öröm arra nézve, hogy nem tragédiának tekintjük, amikor valami betegség, vagy valami olyan helyzet alakul az életünkben, ami a testünkre, a sátorházunk romlására vonatkozik, hanem így tudunk rá tekinteni. Természetesen nem arról van szó, hogy mi örüljünk, és keressük a betegséget, vagy a bajt, vagy a tönkremenést testileg, hanem egy másik oldalról, ahogy majd itt erről szó lesz, nézzük ezt a kérdéskört. Ebben az igében egyértelműen állítja nekünk azt a Biblia, mint ahogy nagyon sok helyen egyértelműen a Biblia világossá teszi nekünk, és nem csak a Biblia egyébként, hanem ma ugye az emberek is nagyon jól tudják már, akik az Isten nélkül élnek, hogy a test az nem egyenlő az emberrel. Nem annyi a test, az élet és a mi életünk, amennyit a test mutat, bár ez a világ ezt akarja ráerőltetni az emberre, hogy a test élete a legfontosabb minden szempontból, a test kielégítése, a testnek az élete, ez, mint hogyha ez lenne teljesen a középpontba állítva, testkultusz, a fizikai értelme, nem csak magának ennek a szómának a testre gondolva, hanem a mögötte levő élvezetekre, kívánságok kielégítésére is. De egészen más ez, mint ahogy Isten gondolkozik, mert az Isten gondolata az emberi életről egészen más. Isten gondolata elsősorban nem a test életének a kielégítése, hanem sokkal fontosabb, és erről a Biblia első lapjaitól az utolsóig olvasunk, legfontosabb a vele való közösség, az Istentől való függés. Az, hogy valaki megértse, hogy az ő számára az a legjobb, ha Istentől függ az élete. Ha mi ezt megértjük, hogy nem magunktól éljük az életünket, hanem mindig vezéreltek vagyunk, és valamilyen vezérlés alapján éljük az életünket, és a legjobb nekünk, ha Isten vezére, az Úr Jézus Krisztus által vele kapcsolatba jutunk. Ez a legjobb, ami lehet az életünkben, hogy Istentől függő. Megértjük ezt, hogy mindenképp függő életet élünk, mindenképp függésbe vagyunk, nem önálló a mi gondolat, nem mi találjuk ki azokat, amiket teszünk és döntünk és gondolunk, hanem ez összerakódik a nagyon sok mindenből, azt, amit örököltünk, amit a világ ránk erőltet, a világfejedelmének a szellemisége hat ránk, megkeres bennünket, gondolatokat ébreszt bennünk, kívánságokat támaszt a testben, és ennek a megvalósítása a célja, hogy távolodjunk, legyünk távol Istentől. Isten pedig pont az ellenkezőjét mondja, hogy hozzá legyünk közel úgy, hogy a vele való kapcsolat, a vele való közösség és az ő szava határozza meg a döntéseinket. Mi az ő szava? Az ő igéje, Isten igéje, a Biblia a kezünkben. És nagyon sok minden máshonnan is kapunk gondolatokat Istentől, az ő szelleme által munkálkodik az emberekben. Mindenkiben munkálkodik. Isten szelleme munkálkodik ebben a világban. Ezt mondja az Úr Jézus, hogy munkálkodik egészen addig, amíg erre lehetőség van, és addig munkálkodjunk mi is vele együtt. De Isten szelleme nem csak a hívőkben munkálkodik, hiszen keresi az embereket. Ha csak a hívőkben munkálkodnak, akkor soha nem térhetne meg senki. Akkor mi se térhetünk volna meg. Isten szelleme munkálkodik, keresi az embert, hívja a megtérésre, olyan helyzetet teremt, ami a gondolataiban ráébreszti a lelkiismeretén keresztül, hogy nem jó az az út, amin, az az irány, amin él az ember. Nem jó az az út. Ez az Isten gondolata. Ahogy ez a Máté 6.33-ban megfogalmazódik, ismerjük jól a hegyi beszéd gondolatát, mondatát. Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek. Ugye ez a mindezek, a test kielégítése, idézőjelben a kielégítése, azok a dolgok, amire szükségünk van. Ott egy beszédben az Úr Jézus felsorolja ezt, akár az élelemre, akár a ruházatra szól, és elmondja, hogy ne aggodalmaskodjunk, hogy hogyan lesz ez, hogyan kapjuk meg azokat a szükségeteknek a kielégítését, ami valóban szüksége az életünknek. Higgyünk abba, hogy ezt Isten megadja. És nagyon fontos megállapítása a Bibliának az is, hogy a test az ugyanolyan sátor minden ember számára, hívőnek és a hitetlennek egyaránt. Ebben nincs különbség. Nincs különbség a testben, abban a sátorházban, amiben élünk, nincs különbség, hogy valaki hívő vagy hitetlen. A hívő ember, amikor megtér, akkor is ugyanabban a sátorházban él tovább, élünk tovább, egyáltalán nem lesz attól hibátlanabb, vagy egészségesebb, vagy jobb, vagy szebb a külalakja, vagy sőt, sokszor ugye pont erről beszélt az előző szakaszban is az ige, hogyha romlik is ez, vagy tönkre megy, összeomlik, akkor is nem ez a fontos, hanem a belső. De attól függetlenül nem az Istennek a célja. Az Istennek nincs célja, hogy így mondjam, avval, hogy a testben milyen állapotban vagyunk, hogy nincs célja azzal, hogy az legyen a, mint egy földi cél, mint ahogy talán több felekezetben ezt hirdetik, hogy aki az Úr Jézussal él, annak a teste is egészséges, az soha nem lehet beteg, mert a betegség az a bűnnek a jellemzője. Ezt látjuk, hogy mennyire nem biblikus gondolat olyan szempontból, hogy ha így lenne, akkor soha senki nem halna meg. Mert ugye egy hívő ember se halna meg, mert a hívők mindig egészségesek lennének, tehát végtelenség élnénk a Földön, de hát ezt nem tapasztaljuk, hogy így lenne. Következő gondolat az, hogy milyen viszonya van a hívő embernek a testéhez, a földi életéhez. Erről beszél itt az ige, hogy a hívő ember számára olyan a földi élet, ez a sátorház, mint egy idegenbe helyezett sátor, mint amikor tényleg kiránduláson az ember elindul egy sátorral konkrétan, és megy egyik helyről a másikra, de tudja, hogy ez a sátor, ez ugye nem egy kényelmes általában, amikor elmegyünk sátorozni, kempingezni, vagy kirándulni, akkor nem egy kényelmes házat viszünk magunkkal, ugye, csak elviszünk egy olyat, ahol éppen aludni lehet. Amiben éppen beleférünk, mondjuk ketten, az beázik, annak minden baja van sokszor. Tehát egyáltalán nem a komfortossága a lényeges. És ugyanígy gondolkozik Pál apostol a földi sátorházról, a testről, hogy ez olyan, ami ideiglenesen és egy idegenbe, nem az otthonunk állandóan, hanem majd az otthonunk a menny lesz, idegenbe oda helyezett bennünket, és ahogy leterik az idő, az az élet, az a kirándulás, ahogy itt az elején is fogalmaztam, letelik, akkor megyünk haza az Atyához. Nagyon jó, ha így tekintünk rá, így tudunk rátekinteni az egész életünkre. Ugye itt idéztem, vagy ideírtam egy ilyen záróres mondatot, aki volt katona, az érti ezt, hogy amikor katonák voltunk, akkor 150 napnál, aki volt katona tudja, mert 150 cent is egy ilyen gurigás centi, nem tudom, hogy hívják, az a varrós centiméter. 150-nél elkezdték vágni a katonák a centit, és minden 1 centimétert levágtak, hogy a leszerelés napjára ugye elfogjon a centik. És ugye mutogatták az öreg katonák még az én koromban, a kopaszoknak nézve, vagy akik friss katonák voltak, a 20 centis, nekem már csak ennyi van, ugye ezzel. Amikor bementek az evédlőbe, így csináltak. És akkor ugye mindenki tudta, hogy ezek az emberek lassan leszerelnek, vagy hát gyorsan. Hát ugye ezt nem tudjuk megtenni mi a földi életünkkel, hiszen nem tudjuk mi ezt, hogy meddig tart, és nincs meg, Isten nem mondja meg senkinek azt, hogy, és ez nyilván így van jól, hogy meddig tart a földi életünk. És ez nem véletlen, hogy Isten nem mondja meg. És ezért tiltja is Isten ennek a keresését. Tiltja is a jövendőmondást, tiltja a Biblia és Isten igéje, az Újszövetség és Ószövetség is mindenhol azt, hogy Istennek azokat az ismereteit, tudásait, ami nem ránk tartozik, amit nem jelentett ki, azokat kutassuk, azokat a szellemvilágon keresztül valahogy igyekezzünk megtudni. Sajnos ugye ez ma nagy divat és nagy keretje van, nagyon sok ember megél ebből jól, részben ugye a szellemi sötétségben, részben pedig valamilyen sarlatánságban, üzleti elképzelés, üzleti megfontolásból végzik, de mégis nagyon sokan mennek hozzájuk és szedi az áldozatait, hiszen egy nagyon veszélyes helyzetet teremt ez. Ha valaki hisz abban, amit mondanak neki, akár jót, akár rosszat, ugye ha rosszat mondanak neki, akkor attól retteg valaki, hogy ez bekövetkezik, ha jót meg attól retteg, hogy nem következik be. Mindenképpen valamilyen fajta félelmet, rettegés generál az ember életében. Ezért Isten nagyon bölcsen nem helyezte ezt bele a mi tudatunkba, vagy ismereteink közé a Bibliába, és nem írja meg senkinek SMS-be, vagy valamilyen fajta üzenetbe, hogy meddig tart az élet. Belsőleg nyilván az ember gondolhat rá, de nem ez a valóságos helyzet. Nem is kell nekünk ezt kutatni. De ugyanúgy lehetünk, hogy Ábrahámról írja az ige, ugye a zsidó középlevélben a hit hősei között felsorolva, ezt írja a 9.-10. versben, hogy hitáltal költözött át az ígéret földjére, mint idegenbe, és sátrakban lakott Izsákkal és Jákobbal, ugyanannak az ígéretnek az örököseivel, mert várta azt a várost, amelynek szilárd alapja van, amelynek tervezője és alkotója az Isten. Ugyanez a gondolatmenet, mint Pál apostol gondolatmenete, szívében ott volt a meggyőződés Ábrahámnak, aki ugyan az Úr Jézust nem ismerhette, de Isten kijelentette neki, hogy a földi élet az egy olyan idegenbe helyezett vándorút egy sátorban, amelyik végével, amikor a földi élet végével, nincs vége az életnek, hanem az Isten városában, amelynek szilárd alapja van, mi már tudjuk, hogy ez Jézus Krisztus, hogy ő Jézus Krisztus az alapja, ott együtt lehet Istennel közösségben majd, és az ő ígéret örökös társaival is együtt lehet. És mi is ugyanebben a hitben várhatjuk így akár az Úr Jézus, de a mi életünknek a végét is. Aztán lehet azt is mondani erre a sátorra, hogy ez egy viszonylag könnyen mozgatható, felszedhető sátor, nem annyira helyhez kötött, hanem tud mozogni. Ez is Istennek a kegyelme, hogy ugye általában tudunk mozogni, van lábunk, mint ahogy Pál apostol is, és ezt arra használta, hogy vigye az evangéliumot. Látjuk az apostolok cselekedetében, hogy ha csak kilométerben összeadnánk, amit Pál apostol abban az időben gyalog valamilyen fajta közlekedés, akkori közlekedési eszközökkel végigjárt, az micsoda nagy kilométer szám jön neki belőle. Biztos valaki már összeadta, én nem tudom, aki tudja esetleg majd mondja meg, de nem kevés kilométer. Nem úgy van, mint egy-egy túra, amin részt veszünk talán mi is. Azért ő nagyon sokat ment, és azért ment, mert az volt a szívének a vágya, hogy az evangéliumot megismertesse másokkal. Ezért lehet mondani, hogy ez a mi feladatunk is, persze nem feltétlenül úgy, mint Pál apostol a világban, de mégis nagy dolog az, hogy nem egy helyben kell letölteni az életünket, mármint hogy egy helységben például, hanem vihetjük az evangéliumot, élhetjük az életünket, és vezethet bennünket Isten arra, amerre ő szeretne. És ez nagyon fontos, hogy arra is menjünk, amerre ő szeretne. Aztán a következőkben arról beszél itt a korintusi levél, amit olvastunk, hogy a hívő embernek van egy nagyon komoly belső harca. Az, hogy ebben a földi sátorban alapvetően jól érezzük magunkat, ami nem fog a mennybe menni. Jól érezzük magunkat, főleg addig, amíg nincs semmi baja. Ugye itt a fiatalság pontosan értheti, meg az idősebbek is, hogy mire gondol itt, mire gondolok. De a hívő embernek a szelleme, a belső embere, lehet mondani így is, hogy a szelleme, de a belső embere, így fogalmazok, ugye, vágyik arra, hogy Istennel legyen olyan élő közösségben, amiben nincs benne a testnek a különböző kísértése, kívánsága, különböző nyügei. Hanem azt szeretné, hogyha a földi életünk is olyan lenne, mint amit a mennybe fogunk élni, azt szeretné az ember, hogy ebben a földi életben is, és ezt megfogalmaz az ige, olyan legyen az életünk, amilyen majd a mennybe lesz. Hogy tudjuk követni az Úr Jézust, tudjunk szolgálni neki. És aztán ebben kapcsolatban följön az a kérdés, hogy mennyit foglalkozunk azzal, hogy a testünk egészséges legyen, célként. Nem arról van szó természetesen, hogy ne tegyünk meg mindent azért, hogy ami tőlünk telik, egészséges legyen az életünk, de ugye vannak, látunk magunk körül egészen más célokat. Ha az a cél, hogy csak a földit foltozgassuk, ápolgassuk, akkor azt írja itt az ige, hogy hívőként is mezítelneknek látszunk. Nem tud átragyogni az életünkön Istennek a szeretete, az a Krisztusi élet, az a Krisztus arc, amit ő tud adni nekünk, hogyha mi ezt hagyjuk. Nem tud átragyogni az Úr Jézus Krisztus élete, csak a nagy énünk látszik, az az óemberi természetünk, akik mi vagyunk az Úr Jézus nélkül. A testnek a célja az mindig ellenséges, szembeáll az Isten céljaival, a szellem céljaival. És ez nagyon fontos magunkban meglátni, vagy bevallani, megvallani, megmondani, hogy milyen célok azok, vagy milyen dolgok azok, milyen törekvések, amik igazából a test ápolgatására vannak, és elé kerülnek az Isten akaratának, Isten szolgálatának, akár időben, akár sok mindenben jó azt megvizsgálni, és nyilván ebben mindegyikünk magunknak kell megvizsgálni az életét. Egyikünk se a másikat kell vizsgálgassa, hanem mindegyikünk a magunk életével kell ilyen szempontból elszámolni és foglalkozni. És az is nagy örömhír, hogy változni lehet. Változni lehet, azért mond nekünk Isten igéje olyan szavakat, olyan gondolatokat, ami gondolkozásra vagy önvizsgálatra késztet, hogy megváltoztathasson bennünket, nem azért, hogy elítéljen. Ez mindig nagyon fontos, hogy ez Istennek a célja. És aki ezt tudja, megértette, és ezt tudja képviselni, az egy nagyon nagy dolog. Tegnap a Győző bácsi születésnapján megállapítottam magamba, hogy amit én ismertem az ő életéből, és ahogy velem szemben is ő viselkedett, vagy velem nem szemben, hanem pont mellettem viselkedett, és szeretett, az mindig pontosan ezt a gondolatmenetet követte, és ezt a belső tartalmat tartalmazta, hogy a célja az volt, hogy azzal a szeretettel segítse a fiatalokat, akik rá voltak bízva, az ifjúságot, ami megérteti az emberrel azt, hogy rossz helyen jár, hogy bűnben él. Nem az volt a célja, hogy ítélkezzen, hogy megítélje az embereket, hanem szeretettel mellé állt sokunknak. És azért ez egy nagyon nagy dolog, ha valaki így tud a krisztusi szeretet útján járni, így tudja az Úr Jézus képviselni a következő generációknak, és azzal a szeretettel tudja szinte azt lehet mondani, oda vinni, és az Úr Jézushoz szeretni azokat, akik akár rossz úton vannak, akár jó úton is, akkor is biztatni abban, hogy jó felé mennek, vagy elmondani azt, hogy rossz felé mennek, de szeretettel mégis segíteni őket, amiben csak lehet. Ez nagyon pozitív volt az én számomra mindig az ő életében. És egy gondolat volt itt még avval kapcsolatban, hogy tudunk-e örülni annak, ha romlik a sátrunk, viszont a belső emberünk épül. Ugye ez a kettő azért függ össze, mert nem is az öröm, itt a, nem is az örömnek arra részre gondolok, hogy mint egy történés, ha betegek vagyunk, vagy rossz valami, rosszul megy valami, vagy tönkre megy a testünk, akkor az az öröm az olyan, mint hogyha egy jó történ az emberre, hanem arra, hogy a belső úgy tud újulni, hogy nem foglalkozik azzal, hogy mi történik a külsővel. De ha csak a külsővel foglalkozunk, és teljesen leterhel bennünket annak a probléma rendszere, annak a betegsége, baja, akkor nem tudunk a belsőben épülni. Ha teljesen lefoglalja a szívünket, ami saját bajunk, és ez nem biztos, hogy betegség, ez lehet, hogy egy sértett állapot, lehet, hogy egy olyan tulajdonos, olyan helyzet, amiben nem látjuk a kiutat. Ez lehet sok minden. A romlás nem csak testileg, ilyen értelemben, mint a betegségek lehet jelen az életünkben, hanem úgy is létrejöhet, hogy távol kerülünk Istent, hogy a belső emberünk nem újul, nem épül, hanem a test és az ezzel kapcsolatos dolgok lesznek sokkal fontosabbak, és az ottani problémák annyira leterelnek bennünket, annyira elfoglalják a mi szívünket teljes mértékben, hogy nem tudunk Isten igényre figyelni. Nem tud bennünket előbbre vinni abban a hitben, ami azt mondaná, hogy itt az ige ezt a szó összetételt használ, hogy belső ember, hogy a belső emberünk újra megújulna, örülne a Krisztus szeretetének, annak a kegyelemnek, amiben élhetünk, vagy Isten igéjének egyáltalán. Nem tud gyönyörködni Isten igéjében akkor az ember, hogyha teljes mértékben leterheli a hétköznapi dolgok mindenféle baja és helyzete. És ebben persze itt szélesen lehetne ezt elemezni, de nem akarok sokat beszélni erről, de az egyik ilyen legfontosabb dolog, én azt látom például az én életemben is, látom ezt, az elégedetlenség. Ha valamivel elégedetlen az ember, az sokszor rosszabb, mint egy testi baj, mint egy betegség. Az jobban megfog engem a testnek és a földi dolgoknak a rabságában, a sátorháznak a sátorházzal a foglalkozásban, kedveskedésben, mint egy-egy betegség, vagy egy-egy nehéz helyzet. De milyen nagy dolog az, hogy ha tényleg ott van a szívünkben ez, hogy nem az elsődleges az, hogy mi történik a földi és a testi vonalon, hanem tudunk örülni annak a belső tartalomnak, annak a belső kapcsolatnak, ami az Úr Jézussal van. Ez az újjászületett embernek a sajátossága. Ezt az érti csak, aki éli ezt, aki benne van. Ez olyan dolog, hogy ha valaki csinál valamit, aminek vannak szakmai fortélyai, hogy így mondjam, vagy valamiben nem vett részt, és mások beszélnek róla, ugye kívülről hallgatni az olyan, mintha nem értem, nem tudom, miről beszélnek, ha nem vagyok benne, ha nem ismerem. Ez ugyanígy van ezzel is, hogy aki ismeri ennek a valóságát, az átéli és tudja azt, hogy milyen más dolog az, amikor teljesen mindegy, hogy mi történik emberileg a világban és a testben és bennünk, a földi sátorházban, mégis tudunk örülni és újongani belsőleg a belső emberben az Úr Jézus Isten szeretetének. És ez egy óriási dolog, és óriási kegyelem. Erről szól az a második része ennek a 2 Korintus 5-nek, amiről szívesen beszéltem volna egyébként, gondoltam, hogy egybeveszem, de nagyon nagy téma, amikor arról beszél az ige, hogy a békesség evangéliumának a hirdetése. Ez a békesség a hívő ember belsejében. Ez a békesség, amit Isten tud adni. Hogy bármi történik kívül, belül mégis ott van egy hatalmas békesség Istennek. És aztán tovább menve, még egy kicsit ezzel a témakörre foglalkozva, a hívő embernek kísértése is lehet az, ahogy a hitetlen ember gondolkodik, hogy ő azt gondolja magáról, a hitetlen ember, mi is így gondolkoztunk egészen addig, amíg az Úr Jézus meg nem ismertük, hogy csak földi élete van, és minden reménység, minden ígéret, minden vágy, minden a földhöz kötődik. Ezért, ugye amikor, és ebben a következő gondolat is ezt fogalmazza meg, hogy azt szeretné az ember, hogyha a teste nem olyan, mint egy sátor, ami ugye nem komfortos, és könnyen elviszi a szél, fölborul, tönkre megy, hanem olyan lenne, mint egy bevehetetlen vár, mint egy erődítmény, ami soha nem megy tönkre, ami végtelenség megy ezen, él ezen a földön, és nem megy tönkre. Ez a, ugye, az élet elixír megtalálása, a földön örökké élni, ugye ez sok-sok évszáz, évezrednek a célja és gondolata, hogy így szeretne az ember élni a földön, és erről nagyon sok minden ugye, film, meg mindenféle történet szól, vagy álomvilág szól, amit az emberek megalkottak, és ötleteik voltak, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani, de tudjuk, hogy ez lehetetlen. Isten az alkotója, a teremtője az ember életének, és Isten nem adta meg annak a lehetőségét, hogy az ember ilyen értelemben Istenné váljon, és életet teremtsen, és életet tartson meg. Természetesen vannak dolgok, amiben próbálkoznak, ugye itt a klónozás, vagy a génmanipuláció, vagy sok mindent lehetne itt sorolni, de biztosak vagyunk, biztosak lehetünk abban, hogy Isten igéje megáll abban, hogy ő a kezében tartja, Isten a kezében tartja ezeket a dolgokat, és nem lesz soha ez az ige, amit elolvastunk, elavulttá, vagy érvénytelenné, hogy ez a földi sátor, ez nem egy végleg épített földi erődítmény, nem egy örök életű valami, hanem valóban tönkre megy és meghal. Lehet, hogy ki lehet tolni, ugye ahogy a statisztikai adatok mondják, hogy voltak időszakok, amikor rövidebb ideig éltek emberek, meg valamikor hosszabb ideig, ugye ma is azt mondják, hogy Amerikában egy az USA-ban, ugye nem is Amerikát kell mondani, mert ott azért más a helyzet, mint Dél-Amerikában, de mondjuk az USA-ban a várható élettartama egy férfinek, mondjuk nem tudom most éppen 78 év, nem tudom hol tartanak. Magyarországon meg mondjuk ennek ennél 15-tel kevesebb, nem tudom mennyivel. Tehát vannak különbségek így a statisztika adat szerint. De azt mondjuk, hogy a statisztika az egyénre vonatkoztatva nem jelent semmit. Mert ebben a statisztikában ugye van a legmagasabb és a legalacsonyabb átlagát mondják, így az egyéni személyes dolgainkra nyilván nem vonatkozik az, hogy éppen mi van velünk. Tehát a lényeg az, hogy talán megkísért bennünket is ennek a valósága, vagy ennek a minél tovább élni itt a Földön és ehhez ragaszkodni. És ugye, ahogy itt írtam is ebben a mondatban, hogy fiatalon nagyon sokan ezt gondolják, és nem is gondolkoznak rajta, hogy meddig tart az élet, vagy mi a helyzet, ami örök életünkkel, a földi élet utáni időszakkal. És amikor elkezd tönkre menni minden, amikor csalódások érik, amikor látják, hogy nem úgy van az, ahogy ők szerették volna, amikor egy csomó mindenre azt kell mondani, hogy elmúlt, és nem jön vissza többet, és elmentek azok a lehetőségek, amivel élt vagy nem élt valaki, de nem tudja már még egyszer ezt megtenni, vagy nem jön vissza, akkor jön az a fajta élet, szemlélet, ami csalódáshoz, szomorúság, kétségbeeséshez, vagy valamilyen fajta szereknek, a pótszereknek az örömét keresve élik az emberek, vagy akár a depresszió, öngyilkosság kérdését is látjuk, hogy milyen sokszor előtérben, milyen sokan teszik ezt, jutnak el ide, a reménytelenség miatt. Amikor reménytelenné válik az életük, mert fölismerik, hogy mindaz, amiben reménykedtek a földi élettel kapcsolatban, az köddé vált, az egyszerűen, mint a semmi olyanná vált. Ezért figyelmeztet bennünket Isten igéje erre is, hogy nagyon vigyázzunk, hogy ne legyünk ilyenek, ne váljunk ilyenek. A negyedik versben ugye azt olvastuk, hogy jó lenne dicsőséges testben élni, de a Földön, mert azt tudná büntelenül követni az Úr Jézus Krisztust. Hogy fölölteni azt az örökkévalót erre a földire, ami büntelen, ami örökké fog élni, de ez nem megy. Ezt nem tudjuk megtenni, ezt nem adja meg Isten számunkra, nem adta meg. Azt írja a Biblia, hogy a testünk megváltása, ez nem történik meg. Nem történt meg, és nem is történik meg a földi életünk során. De ott lehet egy gondolat a szívünkben, hogy Pál apostol mondja, hogy milyen jó lenne ez. Milyen jó lenne, és hogy ugye csak egy ilyen víziót, ha az ember elgondol, hogy milyen lenne ez, persze, hogy örülnénk neki. Örülnénk neki, ha abban a testben, ami tényleg tökéletes, abban élve életnénk ezt a földi életet. Ezt mondja egy Pál apostol, hogy ez az ember megvan egy ilyen vágy. Megvan egy ilyen vágy, és mit mond utána? Azt mondja, hogy megterhelten sóhajtozunk, mint hogy nem szeretnénk ezt levetni. Ugye nem akar az ember meghalni. Csak érzékeljük a testünk korlátait minden irányban. Ezért lenne jó fölölteni ezt a mennyei testet. Ezért lenne jó tökéletessé válni. És fölismeri az ember, amikor megtér utána, hamar fölismeri, hogy nem lett tökéletessé, hogy nem lett olyan, amilyen esetleg szeretett volna lenni. A Bócsi Feri bácsi nevét sokan ismerik, ő mesélte el, többször is ezt tőle hallottuk, hogy az egyik lánya, amikor kisgyerekkorában megtért, akkor egyik nap ment be a szobába kelteni az édesapja, és nem akart fölkelni. Bebújt a dunya alá, magára húzta a takarót idáig, és úgy csinál, mint aki nincs is ott. És amikor az édesapja mondta neki, hogy hát kelje föl, mert menjünk a iskolába, idő van, akkor mondta, hogy ő nem kell föl. És mondta, kérdez, hogy miért? És azért mondta, hogy azért nem akarok fölkelni, mert itt az ágyban maradok a dunya alatt, akkor nem követek el talán bűnt. Fölismerte magában azt már így az előzőekben, hogy attól függetlenül, hogy a megtért, mégis egy csomó mindenben azt teszi, amit nem szabad, vagy nem kell, nem a jót, nem azt teszi, amit szeretne. Nem azt, amiről tudja, hogy helyes. És hát ugye ez egy jó gyermeki gondolat, de nem oldja meg a problémát. Ugye nem oldja meg, hogy nem kerünk föl többször, ugye, mert ágyban maradunk, és attól nem követünk el bűnt. Hát ha ágyban maradunk, azzal is nagyon sok bűnt elkövetünk nyilván. De érezzük ennek a valóság tartalmát, hogy mennyire így van ez, hogy ilyen az életünk, hogy nem tudunk úgy élni, ahogy tudjuk magunkról, hogy helyes lenne. És ezért ott van a szívünkben ennek a belső igénye, milyen jó lenne, hogy olyan testben élni, amiben nincsenek bukások, amiben nem zavar bennünket, ha bántanak, ami ugye nem úgy élnénk, ahogy az érzékeny lelkületünk, mimózák szoktak, hogy azonnal mindenért megbántódunk, minden megsértődünk, mondom, aki valamit félreértjük, utána évekig nem állunk szóba egymással, mert ezt mondta meg, azt mondta meg, azt gondolta, de nem is őtől hallottuk, csak valaki mástól. Ugye lehet, hogy testvéreknek nincsenek ilyen gondjaik, de én érzékelem, hogy milyen jó lenne, hogyha így lenne. És ugye a másik az, hogy ahogy itt az erőnk feletti feladatot is ideírtam, hogy nagyon sok mindenben érzékeli az ember, hogy milyen jó lenne sokkal gyorsabban megcsinálni valamit, sokkal nagyobb volumenben tenni valamit, sok mindent olyat, ami úgy gondoljuk, hogy egyszerűen túl megy a mi erőnkön, tudásunkon, ismeretünkön, lehetőségeinken, és ez mind megoldódna abban a mennyei testben, amire úgy gondoljuk, hogy ez minden elég. És ez nagyon fontos, hogy világossá teszi Isten igéje itt is, hogy ez egy jogos dolog, jogos, hogy így gondolkozunk, de nem lesz így sohasem. Nekünk ezt meg kell értenünk, és hittel el kell fogadnunk, hogy ez az élet, ez ilyen. Ebben a harcban zajlik a mi életünk, ebben a küzdelemben zajlik, és nem beletörődnünk kell ennek ebbe, hanem ennek örülnünk kell, hogy van lehetőségünk erre a harcra, hiszen ha nem lenne, akkor lennénk nagy bajban, akkor lennénk úgy, mint a hitetlen világ, hogy csak a test dolgaival tudnánk foglalkozni, és a teljes kétségbeesés arra nézve, hogy meddig tart, hogyan lesz, mint lesz, mi értelme van. Aztán az 5.-8. versben olvastunk arról, hogy annak is tudatában van a hívő ember, hogy az Úrnál lenni sokkal jobb. Sokkal jobb, mint a földi élet, a küzdelmeivel, a nehézségeivel, bűneivel, minden alamban élünk. De Isten azt akarja, hogy ezen a földön úgy éljünk, mint az ő gyermekei. Hiszen adta az ő szellemét velünk zálogul, vagy foglalóval, vagy másik fordítás mondja, és felkészített bennünket erre a sátorlakó életre. Erre a földi életre föl vagyunk készítve. Mindenre elég a Krisztus vére és az Úr Jézus Krisztustól kapott kegyelem, ami erre a földi életre és az örök életre való, mondja az ige. Az is, ami a földi életre. Mindenre. És ebben mi teljes mértékben bízhatunk. Miért is? Azért, mert azt mondja, azt olvastuk, hogy a hit vezet a járásunkba, nem a látás, mondja ezt a csia fordítás. És ez nagyon fontos dolog. Nagyon fontos ez a két fogalom újra. A hit fogalma, hogy enélkül nem lehet abban az életformában járni, mert elfogadjuk, hogy a sátorházunk olyan, amilyen, és hogy ebben a sátorházban kell leélni az életünket, és aztán majd az örökkéval a házunkat megkapjuk az Úr Jézusnál, Istennél. És ez azt akarja jelenteni, amit itt fölírtam, hogy ezért a földi dolgokat nézzük, mert itt élünk, látjuk ezeket, de a mennyéket látjuk a szemünk előtt, a mi belső szemeink előtt. Pál apostolnak teljes mértékben ez volt az élet járása, ahogy látjuk, hogy ugyan látta a földi dolgokat, leírja a problémákat, leírja a leveleiben azt, hogy milyen helyzetekben van, egész apró részletekig. Ugye tudjuk, olyan részletekig leírja a dolgait, hogy olyanokat ír a levelében, ami, hogy hozd el a köntösömet, mert tényleg szükségem lesz rá, ilyen szintig leírja a földi dolgokra való szükségesség, irányultságot. De mögötte, amikor ebben a szakaszban is, és más levélrészletekben még jobban látjuk, hogy mindig a mennyeire emeli fel a tekintetünket. Azokra a földi dolgokra, ami benne van és szükséges az életben, azokra felemeli a hit szemeivel az emberek, a gyülekezetnek, az emberek, a mi látásunkat, a mi tekintetünket is felemelik az Úr Jézusra, felemelik a mennyeire, felemeli arra, ami nem a földi dolgokat helyezi a középpontba. És ez nagyon fontos. És abban az örömben, mint a jegyesek, akik várják azt, hogy meglegyen az esküvő, ki rövidebb, ki hosszabb ideig, az Ágnes, de mégis várják nagy szeretettel, ugye, hogy meglegyen, és abból a belső örömmel, hogy majd bekövetkezik, de addig is végzik a dolgokat, és teszik azt, amire Isten megbízza őket. És ez nagyon fontos, hogy így legyünk, hogy abban a várásban ne az legyen, hogy nem csinálunk semmit, majd csak lesz valami, hanem valóban végezzük azt, amit Isten ránk bízott, várva azt a boldog találkozást az Úr Jézussal. És ez a Krisztussal lenni gondolatnak a pozitív várása. Nem az van mögötte, hogy a testnek a bajai megfáradása miatt szeretnénk az Úrnál lenni, hanem azért, mert tudjuk, hogy csodálatos lesz. Mert tudjuk, hogy az lesz a legjobb a számunkra. És nem azért várjuk ezt, mivel itt lemondunk mindenről, nem. Nyilván a földi életünkben is az a fontos, hogy azzal a belső örömmel, békességgel, boldogsággal éljük a földi életünket és amit Isten adott nekünk. Avval a tudattal, hogy mi élhetünk boldogan ebben a földi életben, hiszen nekünk mennyei reménységünk és mennyei állampolgárságunk van. De ezen a kiránduláson, ami a földi életünk, ezen is részt kell vennünk és feladataink vannak, nagyon komoly feladataink. És most érkezünk el a címnek a mondani valójához, a cím ez magához, a 9. vershez, hogy hogyan éljük az életünket, mi is a törekvésünk, kinek a tetszését keressük, kérdezi itt a 9. versben Isten igéje tőlünk. Vagy mondja nekünk, kinek kedveskedünk. És nagyon fontos ez a kérdés, nagyon fontos. Nagyon fontos az önvizsgálat, ugyan nem üdvösség kérdésről van szó, ahogy a Biblia több helyen is elmondja, hogy a megmenekülés nem attól függ, hogy milyen életet élünk, hanem az Úr Jézus kegyelme, Isten kegyelme, az Úr Jézus Krisztus által van a számunkra a megmenekülés, az üdvösség, ahogy ugye az Efézus 2:8-9-ben olvassuk, hogy az üdvösség, az Isten ajándéka, nem tőlünk van ez. Hogy senki ne dicsekedjék a testben, hanem Isten ajándéka. De annak ellenére nem üdvösség kérdésről van szó, hogy kinek kedves az életünk, mégis nagyon fontos kérdés. Az a kérdés, hogy valóban kedves-e az életünk Istennek, vagy nem. A Bibliában több példa is van erre, hogy kik voltak azok az emberek, akik nagyon kedvesek voltak Istennek. Én csak egyet emeltem itt ki, Énok, jó ismert alakját, aki az Ószövetségben olvassuk, hogy őt ugye elragadta Isten, az, aki nem halt, az ő. Kettő ilyen ember volt a Földön, az Úr Jézus is bele tartozik ebben, ő is meghalt fizikailag. Aki nem halt meg, testileg nem halt meg, Énok és Illés, Énok volt az egyik, és őróla ezt mondja, hogy a Zsidó 11:5. versenek a második fele, elragadtatás előtt azonban bizonságot nyert arról, hogy Isten szemében kedves. Ez a mondat, ez nagyon jó lenne, ott csöngene a mi fülünkben sokszor. Ott csöngene azért a fülünkbe, mert ez az ige bizonyítja, hogy lehet úgy élni. Lehet úgy élni, hogy valaki kedves legyen Istennek. Lehet úgy élni, hogy ezt mondja róla az ige. Természetesen nem magunknak kell kiállítani ezt a bizonyítványt, hogy úgy mondjam, hanem ezt Isten állítja ki. Ezt nem én gondolta magáról, vagy tett meg mindent és büszke volt erre, hanem Isten mondja róla, az ige mondja róla az Új Szövetségben sokkal később, mint az élete volt, több ezer évvel később. De mégis ott van a szívé, ott van ebben az igében annak a valósága, hogy tudta, hogy ő is hova tart az élete. Tudta, hogy az Istennel való közössége az örök élethez, és célja volt ez. Az akkor élők közül. Miért csak neki volt, vagy miért csak róla mondja ezt az ige? A többieknek miért nem volt ilyen lehetőségük, vagy miért nem így éltek? Nem volt lehetőségük? Én biztos vagyok benne, hogy ugyanúgy volt lehetőségük. Mint ahogy ma is így van ez, hogy hirdettetik az Isten evangéliuma, hirdettetik az Úr Jézusról szóló örömhír, és mégis nagyon sokan vannak, akik nem hisznek benne, akik elutasítják, és teljesen más irányú az életük. Énok idejében, de mondhatnánk Noé idejét, vagy több időszakot, minden időszakot, amiben látjuk, hogy voltak emberek, akik Istennek kedves életet éltek, ez volt a belső céljuk, és ez volt a szándékuk, és voltak, akik nem. Nem azért, mert Isten nem adott volna rá lehetőséget, hanem azért, mert nem akartak Istennel járni. Maguknak, a saját sátorházunknak kedveskedve élték az életüket az emberek. És ez ma is ugyanígy van. Nem változott semmit ebben a helyzet. Ma is ugyanígy hit kérdése. A hit a fontos kérdés ebben, hogy valóban milyen életet élünk. Nagyon fontos kérdés. Fontos ez nekem, ahogy itt az ige mondja ezt, vagy hogy csak a sátor, amely olyan, amilyen tönkre megy, bomlik, összedől. Csak az a fontos, vagy eléje kerül fontossági sorrendben az Isten országa, Isten országának a szolgálata. Az, hogy keressük először az ő országát és az ő igazságát. Hogy ott van a szívünkben az első hely. És ez nagyon meglátszik nyilván a mi életünkön. Meglátszhat, és mi nekünk tudnunk kell ezt. És azt mondja a 10. versben az ige, hogy el kell számolnunk azzal a sátorlakó jövevénységünk idejéről, el kell számolnia minden embernek, minden hívő embernek. Itt a hívő emberekről van szó. Itt azokról az emberekről van szó, akik oda kell, hogy álljunk Krisztusnak az ítélőszéke, máshol azt mondja az ige a más fordításban, hogy Krisztusnak a jutalomosztó széke elé. Ez nagyon fontos tudnunk, és tudjuk is, hogy ez nem az az Isten ítélőszéke, ahol az élet-halál dől el, mert mi, a hívő emberek, oda nem kell, hogy menjünk. Nem kell ítéletre mennie annak, aki Krisztusban hisz. A Krisztusban élők oda nem mennek, ugye ezt mondja János 5.24, hogy aki hisz az Úr Jézus Krisztusban, hisz annak, aki elküldött engem, az nem megy az ítéletre, hanem átment a halálból az életbe. Ez egy nagyon fontos különbség. Átment a halálból az életbe, de oda kell mennie a Krisztus utána osztó széke elé. Erről egy másik ige is beszél, amit nem írtam ki itt, hogy mondjam, helyhány miatt, vagy nem akartam hosszúra, de felolvasom. A 1 Korintus 3-ból ezeket a verséket jól ismerjük, mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely a Jézus Krisztus. Az pedig, hogy ki mit épít arra az alapra, aranyat, ezüstöt, drágakövet, fát, szénát, szalmát, az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg, és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz, és hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja kipróbálni. Ha valakinek a munkája, mert ráépített, megmarad, jutalmat fog kapni. De ha valakinek a munkája megég, kárt val. Ő maga megmenekül ugyan, de úgy, mint aki tűzön ment át. Ez csak utal arra ez az ige, ilyen képként, hogy mi fog történni az Úr Jézusnak a jutalomosztó széke előtt. Lehet, hogy az egész életünkben ott van ez a sok minden cselekedetünkben az, ami megég. És erről beszélt tegnap a Győző bácsi néhány szót, amikor az ő reagált arra az ünneplésre, ami történt körülötte vele, amikor megköszöntöttük, és ő ezt a gondolatot mondta, hogy nagyon sok minden valami tud, hogy olyan, mint a, nem is így fogalmazott szó szerint, de így mondta, mint a faszénak hozd, hogy megég, mert nem azt kellett volna tenni, vagy nem úgy kellett volna. És ez is nagy dolog, amikor valaki látja az életét, van önkritikája, nem úgy gondolkozik róla, ahogy talán kívülről sokszor látszik, hogy minden tökéletesnek látszik az ő életében, hanem ő nagyon is tudta és tudja magáról, és így vagyunk mindannyian, tudjuk magunkról azt, hogy mik azok a dolgok, ami biztosan meg fog égni, ami nem áll meg a Krisztus ítélőszék előtt, mint a tűzben, és nem kapunk érte jutalmat. De milyen nagy dolog az, hogy ott lehet a szívünkben a vágy, hogy egyre több, vagy minél több olyan dolgot tegyünk, ami maradandó, krisztusi értékű, ami Isten szempontjából is olyannak számít, mint az arany, ezüst vagy a drágakő, ami nem ég meg a tűzben. Ez egy nagyon fontos kérdés, hogy mit építek arra az alapra, aki az Úr Jézus Krisztus? Mit építek rá? Mit építettem rá eddig? És mit építek rá? Mit akarok ráépíteni? És aztán ugye a Róma 15.1-nek a második fele mondja azt, hogy ne a magunk kedvére éljünk. Igazából ugye ott arról van szó, hogy az erősek nem maguknak kedveskedjenek, hanem mások kedvére éljünk. És itt nyilván ez összefügg azzal, hogy aki az Úr Jézus kedvét keresi, akkor abban benne lesz az, hogy a más embereknek a kedvére is ér. Hogy a más emberek szolgálatára, hogy odaszállni az életét arra, amit Isten mond az Úr Jézus példaként áll előttünk, hogy ő mindent megtett azért, hogy nekünk üdvösségünk legyen. Hogy értünk, tett meg mindent. És aztán még egy gondolat arra nézve, hogy a Krisztusnak élet, a kedves élet az szenvedéssel, odaszállással jár, ahogy az ige itt mondja. Krisztus ebben is példát adott nekünk, mert ő mindig az Atyának kedves életet akart élni. Ez a példa lehet előttünk, arra nézve, vagy abban a gondolkozásban, hogy szálljuk oda a mi életünket. Hogy legyen a szívünkben ez elköteleződés, hogy törekszünk az Úr Jézus Isten kedvében járni, Isten kedvére tenni. Hogyha valakinek emberileg nézzük ezt a fogalmat, kedvében akarunk járni, akkor azon gondolkozunk, hogy mi az, ami örömet szerez neki, ami nem bántja meg, amivel segítjük, ugye? Mindig ez van az ember szívében, hogy olyat tenni a másiknak, főleg ha valamiért tényleg hálásak vagyunk a másik embernek, hogy még olyanokra is képesek vagyunk, amiket egyébként, amit talán nem tennénk meg. De amikor arról van szó, hogy mégiscsak örömet szeretnénk szerezni, kedvére bejárni valakinek, akkor olyan dolgokat is megteszünk, amit egyébként talán nem tennénk. És azt gondolom, hogy ha emberek felé, emberek így vagyunk, és ez sokszor nyilván a hitetlen emberek szívében is ott van a hála és az ennek a megvalósulása, akkor nekünk mennyivel inkább ott lehet Isten felé, az Úr Jézus felé ennek a vágya, hogy a kedvében járjunk, hogy a kedvére tegyünk. Ez egyik oldal, másik oldal meg a kedvét keresni abban is, hogy engedelmeskedni annak, amit mond, hogy azt tenni, amit ő mond. Befejezésül még egy igét, azt kiírtam ide, még egy igét szeretnék Pál apostol életének az egyik összefoglalása, és ennek a gondolatkörnek a nagyon pontos megfogalmazása, 1 Korintus 9:26-27, én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél, úgy öklözök, mint aki nem a levegőbe vág, hanem megsanyargatom és engedelmessé teszem testemet, hogy amíg másoknak prédikálok, magam ne legyek alkalmatlanná a küzdelemre. Ez a pontos megfogalmazása annak, hogy milyen az, amikor valaki Isten kedvére akar tenni, és az ő szolgálatában akarja élni az életét, akkor ügyel arra, hogy milyen életet él, hogy a mennyeiekkel foglalkozik, és ügyel arra nyilván, hogy akar arra ügyelni, hogy ne botránkoztassa meg azokat, akiknek bizonságot tesz, akik felé feladata van. És ebben mindegyen így vagyunk. Nem csak aki prédikál, hanem mindegyikünk prédikál az életével, a szavaival, abban a közegben, ahol él. Fontos ez, hogy amíg mi másoknak bizonságot akarunk tenni az Úr Jézusról, amíg másoknak mi prédikálunk, az életünkkel is kell, hogy prédikáljunk, akkor ne legyünk alkalmatlanná erre, azaz ne mondhassa azt, akinek bizonságot teszünk, hogy az, amit te mondasz, az nincs fedésbe az életeddel. Nekünk szükségünk van erre, hogy az életünk mögötte legyen. És persze, amiben nincs mögötte, abban pedig változhat az életünk, változzunk, hiszen ezért tanít bennünket Isten igéje, ezért figyelmeztet bennünket valamire Isten az ő szellemén keresztül, hogy amit nem jól csináltunk, azt tegyük másként, abban igyekezzünk, amit Isten igéje munkál, és Isten szellem munkában igyekezzünk abban megváltozni, és helyes irányba menni az életünk, ahogy énekeltük ezt, és helyes irányba halad el az életünk. Tehát még egyszer a fönt sokszor megjelent kérdés, kinek kedveskedünk, sátorházunkon, vagy az Úrnak. Amen.